Kedves hallgatóink, az év egyik legvidámabb időszaka a farsang, amely a magyar néphagyományban mélyen gyökerezik. Tájegységenként más-más rituáléval tették emlékezetessé ezt a vízkeresztől hamvazó szerdáig tartó időszakot. Darmos István néprajz kutatóval a farsangi népszokásokról beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
A farsangnak a gyökerei egészen mélyre hatolnak. Egészen pontosan honnan is ered ez az ünnep?
Köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, a farsang az egy több száz évre visszamenő szokás tulajdonképpen a magyar néphagyományban. És ugye hozzánk két oldalról is került európai szokásként. Egyrészt Nyugat-Európából a farsang kifejezés is onnan jött át hozzánk, tehát egy osztrák-német eredetű kifejezésként. A másik oldalról pedig Itáliából, ahonnan ugye a Carnaval elnevezés ismeretes, tehát az van a köztudatban. Tehát ezek a gyökerek, és tulajdonképpen a magyar néphagyományban azért a nyugat-európai és az olasz vagy itáliai szokásoktól hát jelentősen eltérő hagyományok is megmaradtak, de ugye az, ami ma is általános, vagy ott is általános volt a gyökerekben is, hogy maszkba bújnak az emberek, állarcot öltenek. Hát ez benne van a magyar néphagyományban is.
Nézzük akkor, hogy konkrétan milyen szokások fűződnek a farsang idejéhez.
A szokások két nagy terület köré csoportosulnak, az egyik a télbúcsúztatás, téltemetés szokásvilága, a másik pedig tulajdonképpen a lakodalom, illetve a házasságkötéshez kapcsolódó szokások. És általában minden egyes farsangi szokásban valamelyiket nyomon lehet ezekből követni. Ugye ha a téltemetésre gondolunk, akkor nagyon sok olyan alakoskodó szokás volt, ahol ilyen áltemetést, álsiratást végeztek, vagy úgy, hogy egy ember ténylegesen lefeküdt egy asztalra, vagy egy lótára, vagy padra, letakarták lepedővel, és akkor tréfásan elsiratták tréfás szövegekkel, vagy pedig úgy, hogy magát a telet jelképező valamiféle tárgyiasult dolgot temetnek el, vagy siratnak el. Ugye ez a tárgyiasult dolog, ez például lehet egy koporsó, ugye ezt ismerjük a mohácsi busójárásból, vagy éppen lehet egy bábú is, tehát ez az egyik oldala a farsangi szokásoknak. A másik oldala pedig az, hogy a férfiak nagyon sokszor női ruhába bújnak, a nők nagyon sokszor férfi ruhába bújnak, és tulajdonképpen eljátszák a lakodalmat, vagy éppen arra utaló kis játékok történnek, vagy pedig maga a vénlány csúfolás is ehhez kapcsolódik, ehhez a témakörhöz kapcsolódik, ami egyébként itt a mi vidékünkön is ismeretes volt.
Ez a vénlány csúfolás, ez nem hangzik azért olyan szépen.
Nem is szép a mai fülünknek, de mindjárt el is mondom, hogy miért. De igazából a magyar néphagyományban nagyon sok olyan dolog van, ami a mai füllel, hát, hogy mondjam, trágárnak, vagy csúnyának, vagy nem illendőnek hallatszik. De ennek mindegyiknek megvolt a rituális szerepe a magyar néphagyományban. Ez lehetett tánc is, vagy elszólás volt, de valóban lehetett tánc is, de lehetett ének, szöveg, dramatikus játék, és tulajdonképpen ilyen a vénlány csúfolás is. A rituális szerepe az viszonylag egyszerűen kideríthető, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy igyekeztek a lányokat rávenni arra, hogy a világrendje szerint menjenek férjhez. Mert hogy ez volt a világrendje, családot kellett alapítani, utódokat kellett szülni, tehát igazából ez az életrendje a paraszti hagyományban. És ezt természetesen tudjuk, hogy ez nem csak a lányoktól függött, mert hát olyan kérők kellettek, vagy egyáltalán kérő kellett, meg kellett, hogy találják a párjukat. Még akkor is tudjuk, hogy a paraszti hagyományban nagyon sokszor nem szerelmi házasság volt, hanem a gazdasági helyzete a családnak az határozta meg, hogy kihez mehet a lány hozzá. Mindegy, tehát nagyon sokrétű ez a dolog. Maga a szokásvilág viszont, vagy ez a szokás cselekmény, ez sokféleképpen megvalósult. Itt a bodrok közben is vannak leírások, még fotók is vannak róla, archív fotókat lehet találni néha. Itt kongózásnak hívták, tűzgulyahajtásnak, akkor tuskóhúzásnak, tehát ilyen szokások voltak. Ugye a tuskóhúzás az, amikor egy farönköt egy kötél végére kötöttek, és akkor azt a fiúk végighúzták a falut. Aztán azokhoz a udvarokhoz bementek, ahol úgymond vénlány volt. Na de hát ki a vénlány? Tehát itt már 18-19 évesen már vénlánynak mondták a lányokat, hiszen 16-17 évesen mentek férhez. És ugye körbehúzták az udvaron, na ez azt eredmény, hogy ugye majdhogy nem felig tántotta az udvart, tehát tönkrevágták az udvart vele ezzel a tuskóval a legények. Ezt ugye meg a magát a csúfolást sem igazán nézték jó szemmel a lányos apák, és ugye ilyenkor kimentek, aztán hát vagy elkergették a legényeket, vagy pedig akár még verekedésig is fajulhatott a dolog. Na most a másik oldala, hogy voltak ennél durvább, meg finomabb dolgok is. Ugye maga a szűzgulyahajtás az megint olyan szövegekkel történt, amik kicsit, hogy mondjam, megalázóak is lehettek a lányok számára. Ugye itt arról van szó, hogy a legények kolompokkal, ostorokkal úgy vonultak végig a falu, mintha a gulya jönne. És akkor kiabáltak szövegeket, megálltak azoknál a házaknál, ahol vénlány volt, és akkor ott bekiabáltak az udvarra, bekiabálták ezeket a szövegeket, hogy akinek van szűzleánya, hajtsa ki a szűzgulyába, stb. Hát ott megint ugye összetűzés lehetett a ház férfi tagjaival esetleg, akik ezt nehezményezték. Voltak ennél azért kicsit, hogy mondjam, tréfásabb dolgok is. Persze lehet, hogy csak nekünk tűnik tréfásnak, és akik átélték ezt, azoknak nem az volt. Tehát volt olyan, hogy leakasztották a kaput, és kicserélték a falu túlsó végén levő háznak a kapujával. Tehát ilyeneket is csináltak a legények, vagy szemetet beöntöttek az udvarra. Tehát az megint egy ilyen megalázó dolog volt, meg hát ugye rendetlenkedtek. Szóval ilyenek voltak, és igen, ez valóban a mai fülünknek durva és furcsa szokásvilág, de mint említettem az elején, meg volt ennek a maga rituális szerepe.
És talán megbocsátható volt a feje tetejére állt világban, mint amit a farsangi időszak jelentett. Koncentráljunk most a mi környékünkre, Zemplénre, illetve a Bodrog közre. Van-e olyan farsangi szokás hagyomány, ami csak miránk volt jellemző, vagy nagy többségében inkább az itt élő emberek végezték?
Mivel elég jelentős volt a fonóházaknak a szerepe, itt például a Hegyközben, vagy akár a Bodrog közt is emlegethetjük. Tehát itt mindenképp el lehet mondani azt, hogy a fonóházak voltak nagyon sokszor, vagy nagyon sokáig a farsangi mulatságoknak a helyszínei. Aztán később persze ezek különböző közösségi épületek termeibe mentek át, tehát később már az iskolába tartottak farsangi bálokat, ahol már volt kultúrház ott a kultúrházba. De ugye régebben ezek, amíg nem voltak, vagy ameddig kevésbé volt szerepük a társadalmi életben, addig mindenképpen a fonóban voltak ezek. És itt a fonóban például olyan alakoskodó szokások voltak, ugye itt is volt az, hogy bementek a legények a lányokhoz maszkban, egy kicsit ijesztették őket, meg tréfálkoztak velük, de volt itt például egy olyan szokás, ami gólya alakoskodó, talán így lehet megfogalmazni, hogy volt egy kis fából kialakított gólyacsőr, amit össze lehetett egy madzaggal csattintani, igazából össze lehetett zárni ez a gólyának a csőrét. Ugye ez egy rúdra volt felhelyezve, legények pedig valamiféle lepel alá bebújtak, ezt a csőrt kidugták a lepelből, és akkor így mentek be a fonóházba. Ugye itt az volt maga a szokás általában, ami ehhez kapcsolódott, hogy tréfálkoztak ott a leánkákkal, és megkérdezték a lányok, hogy na mondd meg, hogy hány év múlva megyek férjhez, és akkor a gólya, aki kedves volt hozzá, meg simogatta a fejét, annak egyet csattintott a csőrével, vagy kettőt csattintott a csőrével, aki meg elzavarta, vagy odébb küldte, annak meg sokat csattogott a csőrével, tehát ugye egy ilyen kis tréfás játék lett ebből a dologból. Ennek megmaradt egyébként tárgyi emléke is, mert volt, ahol megmaradtak ezek a gólyacsőrök, tehát lehet esetleg még ilyenre bukkanni olykor-olykor. Tehát ez mindenképpen itt a fonóházhoz kapcsolódott, meg amit meséltek nekem itt a hegyközi asszonyok, az pedig az, hogy asszonyfarsangot is tartottak, amiben csak asszonyok vehettek részt, férfiak ugye ide nem jártak, nem mehettek. Általában a mulatságok mindig a fiatalság számára voltak nyitottak, tehát a legényeknek és a leányoknak. Ugye a házas emberek meg a férjhez ment fiatalasszonyok már nem nagyon mentek mulatságba, de ilyenkor farsang időszakban tarthattak úgynevezett házasok báját is, tulajdonképpen ilyen kis batyusbál formában összegyűltek, és akkor egy ilyen farsangi táncos mulatságot, egy kis farsangi bált lehetett tartani.
Beszéljünk a farsangi ételekről, mert hogy ebben az időszakban nem csak lehet, de kell is mindenféle ételt enni, hiszen megvan a lehetőség, nincs semmiféle tiltás.
Így van, itt egyrészt a húsételeket szeretik a farsangi időszakban fogyasztani az emberek, ugyanis megint jön majd egy olyan időszak utána, amikor a húsételeknek a tiltása következik. Például ilyenkor mai füllel kicsit durva szokások, meg a mai állatvédők, azok biztos tiltakoznának ez ellen, de régen voltak olyanok bizonyos területeken, hogy kakas ütés, ami ugye arról szólt, hogy bekötötték a szemét valakinek, egy botot adtak a kezébe, és a kakast elengedték mellette, és akkor meg kellett próbálni leütni a kakast. Ha sikerült, akkor már előbb-utóbb, ha neki nem, akkor a következőnek vagy a harmadiknak, akkor ugye ezt a kakast megfőzték és megették este a mulatságba. Vagy volt egy másik, szintén ilyen nagyon durva szokás, ez az úgynevezett gúnárnyak szakítás. Ez egy történeti leírásból ismerjük, hogy Miskolc belvárosában két szembelévő házból kötelet engedtek ki, és a kötélre rákötötték lábbal a gúnárt, sőt még a nyakát sejemszallaggal be is kötötték, vagy betekelték, hogy még nehezebb legyen elszakítani. Ténylegesen lovas legények, ahogy mentek el alatta, megpróbálták elkapni a nyakát, és ténylegesen leszakították a gúnárnak a fejét. Hát azért mondom, hogy ez mai füllel, ez nagyon visszataszító és csúnya szokás, de volt ilyen, létezett ilyen, természetesen azt is megették utána azt a gúnát. De amiről meg nem szabad megfeledkezni ebben az időszakban, az az, hogy a fánk, a pampuska, a csöröge, vagy éppen a strapacska, azok is farsangi ételek, jellegzetes farsangi ételek. Tehát ezeket is előszeretettel fogyasztották. Azt még el kell mondjam, ha már a húsételekről beszéltünk, hogy a farsang végén volt egy ilyen szokás, nem a mi vidékünkhöz kapcsolódik, vagy legalábbis innen nem hallottam, de más területen ismert volt, hogy Koncz király és Cibere Vajda viadala. Na most itt a Koncz király, tehát ezek is ilyen állarcokban, rongyokba, állatbőrökbe bújt legénykék jelenítették meg ezt a kis játékot, egymással viaskodva. Ugye a Koncz király az a húsételeket jelképezte, a Cibere Vajda pedig a bőti időszaknak a étkezését jelképezte. Ugye a cibere leves az egy aszalt gyümölcsökből készült leves volt. Ez a kis viadal, ez mindig úgy végződött a farsang végén, hogy a cibere győzött, ugye legyőzte. Tulajdonképpen a farsangi nagy evéseket, tobzódásokat legyőzte a Cibere Vajda.
Talán nem véletlen, hogy a karácsony ünnepélyessége és méltósága, valamint a nagybőjt visszafogottsága közé egy ilyen féktelen ünnepbe került. Miért van erre az embernek szüksége? Miért volt szüksége a múltban, és miért van szüksége ma is?
Hát én azt gondolom, hogy a paraszti hagyományban is mindennek megvolt az ideje. Nagyon sokszor a munka kötötte le az embereket, ugye a szántóföldi munka, az állatokkal való foglalatosság. Voltak időszakok, amikor az ünnepnek van az ideje, és ahogy mondtad, az méltósággal megélt ünnepeknek, és kellenek azok a mulatságok, amikor egy kicsit féktelenül, szabadon kiengedheti az ember a gőzt mai kifejezéssel élve. Tehát amikor megélhetik a mulatságot, megélhetik a táncot, megélhetik azt, hogy más bőrébe bújnak egy-egy estére, amikor ugye állatot vesz magukra. Hát azt gondolom, hogy ez kell az ember lelkének, tehát ahhoz, hogy mindazt, amit egyébként a hétköznapokban, azért a paraszti élet hétköznapjai azok elég kemények és elég munkások voltak, ahhoz, hogy ez bírja az ember és mindazt végig tudja csinálni, ez valószínűleg szükség volt az embereknek. És erre nagyon jó volt ez a farsangi időszak, vagy éppen ugye a lakodalmak jók még erre, amikor együtt tudnak mulatni, közösségi élmény is mindenképpen, tehát a közösséget is erősíti ez, és hát természetesen a léleknek is szüksége van erre.
Kedves hallgatóink, Darmos István néprajz kutatóval a farsangi népszokásokról beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.